Itt szeretettel köszöntök a Bibliai Proféták és Proféciák című sorozatunk 12. előadásán, Vallások, egyházak, felekezetek mai állapota a proféciákban. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában, a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszert, mint szokásrendszert, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak, adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallásfogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallásfogalom található. Felírtam egy bibliai verset, az 1. Korintus levél 2. fejezet 5. versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az 1. levele 2. fejezet 5. versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást, azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelent ki önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett igeszakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről, egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két Biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások, most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról, de a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság. A másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása. A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallása, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor el szoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte. Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Új Szövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon át írták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendőlt, az beteljesedette vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást. Más néven, bibliai szóhasználattal, amit itt majd olvasni fogjuk Mózes 5. könyve, 18. fejezet 21. és 22. versében az igaz prófétákon alapuló vallást és a hamis prófétákon alapuló vallást. A következőt mondta Isten a zsidóknak. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. versétől. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr? Tehát azt mondja az Isten, hogyha majd fölteszitek a kérdést, hogy amikor majd a történelemben jönnek sokan és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel, hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalászkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltön belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog, a Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel, a Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak, Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hat hivatkozzam, A Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben, a hegyi beszéd végén szólt Jézus arról, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni, de Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világba van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca, az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újra temetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelentek a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Istentől alapított közösségek? Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez a kérdés is rendkívül egyszerűen megválaszolható a Biblia alapján, bár itt tényleg az egész Bibliát kell kézbe vennünk, és keresnünk azt, hogy most mi a 21. század elején hol találhatjuk meg azt az igazi közösséget, amit valóban az Isten alapított, az Isten vezet a történelemben, mindannyian társas lények vagyunk, mindannyian közösségre vágyakozunk, családi közösségre, vagy baráti közösségre, de hát azért hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen azért valamilyen vallási közösségre is mindenki vágyakozik. Nem jó az, hogyha rögtön az ember ezt egy-két nap alatt akarja megoldani, ez nagyon veszélyes dolog, hogy rövid időn belül akar az ember találni vallási közösséget magának, ez bizony egy fáradtságos munka, ez nem egy rögtöni dolog, de maga ez az irányultság, ez a vágy, ez jogosult, hogy szeretnénk hasonló gondolkozású emberek közé kerülni, hasonlóan az Istent tisztelő, de az Istent a saját szava alapján tisztelő emberek közé kerülni. Hol lehet ilyen közösséget találni? E végből szeretnék önöknek egy kis, hát nem akarom elkönnyíteni a témát, nem azt mondom, hogy egy kis játékot ajánlani, de minden esetre egy kis közös gondolkodásba szeretném önöket invitálni. Képzeljék el a következő helyzetet. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk. Tegyük fel, élhettünk volna, tehát ez esetleges ilyen szempontból, hogy mi most születtünk meg. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk, időszámításunk előtti 10. század környékén. A kérdés az, hogy ha most akkor összejöttünk volna így néhányan, és föltette volna valaki közöttünk a kérdést, hogy annyi vallás van már a Földön, de hol van az igaz vallás? Tudtunk volna-e válaszolni erre a kérdésre? Akkor is sok vallás volt. Ugye már léteztek a keleti vallások, a főníciai vallások, a közel-keleti, az egyiptomi vallás. Hát nagyon sok vallás volt. Hát ennyi nem, mint most, de azért a két kezünkön nem tudtuk volna megszámolni, annyi sok vallás volt. 10. században, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a tanítási rendszeréhez, kijelentéseihez, el tudtuk volna dönteni, hogy Isten melyik vallásra mutat rá? Tehát maga az Isten vélemény nyilvánított, hogy hol van az ő igazi egyháza, hol van az ő igazi közössége. Én azt hiszem, hogyha 3000 évvel ezelőtt találkoztunk volna, és mindenhez hozzáfértünk volna, 10 perc alatt el tudtuk volna dönteni a kérdést. Tudnilik, a Bibliában Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében ott van a történet, hogy Isten kiválasztja a sémiták közül Ábrahámot, elhívja Úr városából, és ígéreteket ad neki, hogy nagy néppé teszi, majd földet ad neki, és az ő utódai közül származik majd a megváltó, az emberiség messiása, majd megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugyancsak Mózes következő második könyvében, a 19. fejezetben, az 5.-6. versben olvashatjuk azt, hogy Isten azt mondta már a nagy néppéle zsidó népnek, ugye az Ábrahám utáni 5., 4., 5. nemzedékben azt mondta az Isten, hogy ti vagytok nekem papok birodalma, szent nép, ti vagytok az én népem. Tehát, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a dokumentumaihoz, ilyen kijelentést csak egy helyütt olvashattunk volna, hogy az Isten maga ezt a népet, a zsidó népet szent népnek nevezi, önmagáltal kiválasztott, az ősatjától, Ábrahámtól kiválasztott és segített népnek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid tanácskozás után eljutottunk volna arra a meggyőződésre, hogy sok vallás van, de csak egy vallásra mutat úgy rá az Isten. Csak egy vallás könyvében olvashatunk arról, hogy maga az Isten jelöli meg, hogy a sok vallás között az én igazi vallásom, az én igazi egyházam ez. Haladjunk tovább ebben a játékban. Ha mondjuk 1970 évvel ezelőtt találkoztunk volna, időszámításunk szerint 31-ben, Jézus halála időpontjában, feltámadása, mennybe menetele az első apostolok időpontjában, amikor szintén sok vallás volt, tetejébe pedig ott volt a zsidóságon belül az addigi tanításokat követő, vagy a farizeusi tanításokat követő vallásosság, és ott volt 12 tanítvány vallásossága, akik a pünkösd napján hirdették az evangéliumot. Ha megint hozzáférhettünk volna az akkori dokumentumokhoz, írásművekhez, nem sokára ezután, néhány évvel ezután, ugye a 30-as, 40-es években született meg például Máté evangéliuma, akkor vajon 1900, kb. 70 évvel ezelőtt eldönthettük volna-e, hogy most a zsidóság az igazi egyháza az Istennek, vagy már egy új közösség indult a történelem országútján, és az a kereszténység. Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42. és 44. vers között olvashatjuk Jézusnak a nevezetes kijelentését, amelyben azt mondta Jézus a zsidóknak, a zsidó vallási vezetőknek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát Jézus maga mondta világosan, hogy a zsidó népnek, mint egyháznak az ideje lejárt. A zsidó nép abban a pillanatban, amikor sem Krisztust nem fogadta el, sem a róla szóló evangélium hirdetést nem fogadta el, mint nép, mert azután is mind a mai napig minden zsidó ember elfogadhatja Krisztust, de mint nép mind a mai napig nem fogadja el ugye a zsidó nép Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tulajdonképpen Jézus itt visszaidézett egy ószövetségi prófétát, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versekben olvashatjuk, Idői profécia keretében, ez az úgynevezett híres 490 éves idői profécia, hogy mikor jár le a zsidó népnek a kiválasztottsága. Ezután már nem Isten egyháza a zsidó egyház, a zsidó nép. Ennek következtében olvashatjuk, hogy Péter apostol, amikor pünkösd napján elmondta a beszédét, és az ott összesereglett zsidóknak az apostolok cselekedetei 2. fejezet 40. verse szerint ezt mondta, szakítsátok el azért magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Tehát ezt világosan mondta Péter apostol, hogy igen, az Istennek egy új közössége indul el a történelemben, és fordítsatok hátat azoknak, akik az ígéretekre nem figyeltek, akik nem fogadják el, amit az ószövetségi proféták is megjövendöltek. Tehát azt gondolom, hogy ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkoztunk volna, és hozzáférhettünk volna ezekhez a dokumentumokhoz, akkor napnál világosabban láthattuk volna, hogy ezután már nem a zsidó nép az Isten választott népe, hanem a kereszténység. Természetesen a keresztény közösségeken belül is nagyon sok probléma volt, emberi problémák, gyülekezeti problémák, de ez semmit nem von le annak a tanításnak az érvényességéből, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert kedves hallgatók, a kereszténységről gondolkozva ne tessenek elfelejteni azt, hogy a kereszténységen belül mi nevezhető igaz egyháznak. A kereszténységen belül nem az nevezhető igaz egyháznak, ahol csupa igaz ember találkozik, mert ilyen egyház nem volt, csak egyszer lesz majd a történelem legvégén a bibliai jövendőlések szerint. De igaz egyháznak az nevezhető, amiről a Római Levél 3. fejezetének első 2 versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Úgy ott fölteszi a kérdést Pál, hogy a zsidó nép miért volt más, mint a többi nép. Miért a zsidó nép volt az Isten egyháza, miért nem a kínai, miért nem az indiai? Azt mondta, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Szóval egy tekintetben különb. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a zsidó nép nem volt jobb nép, mint a többi nép. Ez egy félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy a zsidók, nem tudom, jobb nép voltak, vagy magukat nyilvánították választott népnek. Ilyen nincs a Bibliában. Biblia elmondja, hogy a zsidó nép kis nép volt, voltak nagy népek, voltak híres népek, erős, hatalmas népek. Isten mégis egy kis népre bízta az ő beszédeit. Az egyház, a bibliai egyház fogalmat e felé vigyük tovább. A Biblia szerint az nevezhető Isten egyházának, amely képviseli Isten tanításait, amely a Bibliából feltárja és az emberek elé állítja az Isten tanításait. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ezt jó megjegyezni. Ezért mondja később ugyanez a Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Tehát megint egy másik egyház meghatározása a Bibliában. Az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Vagyis az Isten egyháza ott keresendő, ahol a Biblia beszédét, mint egy igaz beszédet maradéktalanul az emberek elé állítják, az igazság oszlopa és erőssége lesz a Biblia beszéde, tehát az emberek mértéket kapnak. Aztán ez egy másik kérdés, hogy az emberek ezt hogy fogadják el, és hogyan élik. A Biblia beszél arról, hogy sokszor a zsidó egyház is, a keresztény egyház is maga tette tönkre a maga misszióját. Mivel? Nem úgy élt, ahogy tanította. Sajnos az Ószövetségben is ez volt a nagy probléma, de most az elmúlt 2000 évben az újszövetségi egyház idejében is ez a nagy probléma, hogy nem úgy él, ahogy tanítja. De azt gondolnám, hogy tehát ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkozunk, megint csak el tudtuk volna dönteni, hogy most már nem a zsidó nép képviseli Isten tanításait, most már maga Jézus mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát azért Jézus belefoglalt ebbe a kifejezésbe, hogy azért az egyháznak az kell, hogy legyen a célja, hogy amit tanít, aszerint éljen is. Ugye a gyümölcstermés az mindig a jellemnek a megváltozása, a Krisztushoz hasonló jellemvonások felöltése. Na de most jön a nagy kérdés. Jöjjünk egy kicsit közelebb a mi korunkhoz. Mert talán önök közül is sokan el tudják ezt első hallásra is fogadni, hogy 3000 évvel ezelőtt a zsidók képviselték Isten igazságait, rájuk bízta a beszédeit. 1900 évvel ezelőtt a kereszténység, az ős kereszténység képviselte az Isten beszédeit. Na de hát az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében hát történt egy és más. Az egyik legfájóbb dolog, hogy a kereszténység nagyon sok részre szakadt. Nagyon sok keresztény felekezet van. Hát most, tessék most megválaszolni a kérdést. Nem 1970 évvel ezelőtt vagyunk, kis maroknyi jeruzsálemi gyülekezet, egy terjedő kereszténység idején, hanem hogyha mondjuk előre ugrunk a történelemben akár csak néhány évszázadot, már azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon sok felé szakadozik. Hát hol van ezután az igaz egyház, hol van 1500 évvel ezelőtt, hol van 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, aztán jussunk el, hogy ma hol van. Kedves hallgatók, a Biblia világosan feltárja számunkra a kereszténység nagy szakadásait. A bibliai proféciák, amelyek Dániel és Jelenések könyvében foglalnak helyet, és ehhez kapcsolódóan más könyvekben is, például a II. Tesszalonikai levélben, feltárják előttünk, hogy az az egységes kereszténység, ami elindul itt a történelemben, a Krisztus keresztje, halála és feltámadása idejétől, és megy előre a történelemben, ez a kereszténység valóban csak egy bizonyos időpontig volt egységes. Meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas, nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. Tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét, nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak, azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus második eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ahogy a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a tesszalonikai első levél 5. fejezet 10. versében hangzik, a tesszalonikai második levél 3. fejezet 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a tesszalonika belieknek, ugyanebben a második levélben, a második fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus második eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája, és ennek az elemzését egy terjedelmes tanulmányban ketten elvégeztük. Ahogy említettem az előadás elején, ez is a mai témánkhoz kapcsolódó tanulmány, a Jóhír 996-os számában jelent meg. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt. Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a 3.-4. versben a veszedelem fia kifejezés. Amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jelenti. Tehát tulajdonképpen ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése, tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, ami csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása. Igen, sajnos ez így történt, a kereszténység megoszlásában nem a római hatalom, a pogány római hatalom játszotta a vezető szerepet. Nem más vallások törték darabokra a kereszténységet. A kereszténység egységes volt az üldözések ellenére is az első 4 évszázadban, de akkor, amikor a 4. század elején Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosított a kereszténységnek, de cserébe a kereszténység vezetőitől azt kívánta, hogy vegyenek részt az államhatalom munkájában, magyarul a keresztény vallás vezetői és a politikai vezetők lépjenek egységre, még magyarabbul, még rövidebben, amikor egyház és politika összekapcsolódott, elfogadta a világi hatalmat, még rövidebben a pénzt, elindult a kereszténység nagy megoszlása, és ez a nagy megoszlás tulajdonképpen mind a mai napig tart. Ezért is lehet beszélni konstantinuszi fordulatról, ami bizony tart már csaknem 1700 éve. A kereszténységnek a nagy megoszlását a Biblia nem csak Júdáshoz hasonlítja, a júdási áruláshoz hasonlítja, hanem Jelenések könyve 2. fejezetében a Bálám prófétának és a Jézabel hamis asszonynak, Akháb ízlésségének a tettéhez hasonlítja. Tessenek megfigyelni megint, mennyire következetes a bibliai jelképhasználat. Júdás is a tanítványok között volt. Bálám is igaz próféta volt. Júdás is pénzért árult el Jézust. Bálám is pénzért adta fel a meggyőződését. A moábiták és a midianiták aranyára, ezüstjére bólintva indult el, hogy Izrael ellen átkot szórjon. És ennek a júdási, bálámi hitehagyásnak, ennek az apostáziának a következménye volt a kereszténység máig tartó nagy megoszlása, mert létrejött egy hatalmi kereszténység, röviden mondom, létrejött egy hatalmi kereszténység, ami a politikával és az államhatalommal összeszövődött, és megmaradt egy nem hatalmi, egy a Bibliához és Krisztus tanításaihoz ragaszkodó, tehát sajnos így kell írnom, egy üldözött kereszténység. Létrejött a kereszténységnek a legsúlyosabb megoszlása, ami erkölcsileg is a legsúlyosabb volt, keresztény kezdett üldözni keresztényt. Keresztény kezdte megölni a másik keresztényt, azért, mert az egyik hatalmi pozícióban volt, a másik pedig nem kért ebből a hatalmi pozícióból. Nagyon alattomosan és lassan történt ez. Évszázadok kellettek ahhoz, hogy az egyszerű emberek előtt ez lelepleződjék. Még további évszázadok, hogy önöknek most idézhessünk különböző gondolkodókat, művészeket, akik megírták. Például Dante az isteni színjátékban Konstantinuszra, Nagy Konstantinuszra hivatkozva, hogy igen, Konstantinusz idejétől kezdődik a kereszténység első nagy megosztása. Ezt a rövid részletet a Pokol 19. énekéből hallgassuk most meg.
Dante Alighieri, isteni színjáték. Részlet a Pokol 19. énekéből. Babits Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, s 10 szar védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinusz, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, mellyel először lett egy pápa gazdag.
Igen, a 13.-14. században ezt írja Dante, és egy évszázaddal később egy másik nagy, szintén katolikus hitben élő, tehát most csak katolikus szerzőket szeretnénk idézni. Egyébként ez az idézetgyűjtemény van a Jóhír 9/3 számában, a Rómára vonatkozó proféciák és az idézetek gyűjteménye, Dante után egy évszázaddal Michelangelo. Michelangelo nem csak hatalmas szobrokat készített és óriási freskókat festett, hanem az életművének jelentékeny részét teszi ki a szonettjei. Egy olyan szonett hangzik most fel, második Gyula pápa Rómájából, levél második Gyula pápa Rómájából ez a szonetnek a címe, amelynek van egy utóirata, a szonett végén ez a két sor áll, kelt Rómában, a pogányság honában. Félelmetes, ahogy erre ráérzett Michelangelo is, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Ez első hallásra elképesztő. Azt mondjuk, hogy ezt nem is értjük. De megvan a rövid kulcs, hogyan lehet, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Nagyon egyszerű a magyarázat, ma is szemtanúi vagyunk és leszünk még ennek. Az idők ismétlik önmagukat. Adj hatalmat egy egyháznak, legyen bár keresztény, de adj hatalmat egy egyháznak, és adj pénzt egy egyháznak, és záros időn belül eltorzul, elkorcsosul. És a valaha pogány egyház, valaha keresztény egyház pogány lesz. Júdásból áruló lesz, Bálámból az igaz prófétából az Isten ellensége lesz. Kedves hallgatók, ezért kell komolyan venni Jézus minden tanítását, nevezetesen ebben a tárgykörben azt a tanítását, hogy az én országom nem e világból való. Jézus világosan mondta, hogy neki nem kell hatalom. Mondta Péternek, ahogy elővette a szabját, és ott vagdalkozott a katonával szemben a Getsemáné kertben, na Péter, úgy gondolod, hogy az én atyám nem tudna küldeni 12 légiónyi angyalt, hogy megvédjenek engem, tedd vissza a hüvelyébe kardodat, aki kardot ragadt, kardáltal kell elvesznie. Jézusnak nincs szüksége hatalomra. Istennek nincs szüksége pénzre. Még kevésbé arra, hiszen nem a pénzt nevezi a rossznak a Biblia. Világosan mondja Pál az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere, de nem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Júdás szerette a pénzt, ezért szerette elcsenni a tanítványok pénzét. Bálám szerette a pénzt, ezért szerette volna magának gyűjteni. Amikor Isten helyébe a pénzt állítják, és amikor a hatalommal és a pénzzel mindent elérhetőnek vélnek, és sajnos ugye a világban ezt nagyon sokszor láttuk és látjuk, hogy amikor az emberek kezébe hatalom kerül, és pénz kerül, akkor az emberek megittasodnak, azt hiszik, hogy ők az Isten és övék a világ. Nos hát, hogyha a hétköznapi ember is elveszíti az egyensúlyát, sajnos elveszíti ezt egy közösség is. Mondom, a rövid recept így hangzik, mert az ördög egy kaptafára dolgozik, nagyon primitíven, és ezért könnyen lelepezhetően. Adj egy keresztény közösségnek hatalmat és pénzt, rövid időn belül a pogányság virágzik ki benne. Ennek jegyében hallgassák meg Michelangelónak a szonettjét.
Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Karddá sisakká kovácsolva kelyhe, vérét osztják mocskos kufármarokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. De többé már nem merjen járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím condra födi testem, s úgy szenvedek, mint mórföldön medúza. S bár szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e baljós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság honában.
Kedves hallgatók, súlyos a témánk, de újra térjünk vissza az eredeti kérdésfelvetéshez, ha mondjuk 1500 évvel ezelőtt találkozunk. Már keresztény időszakot írunk. Vagy 1000 évvel ezelőtt találkozunk, hiszen el akarunk azért jutni a mi napjainkhoz. Önök mit mondanának, hogy hol van Isten igazi egyháza? Ott, ahol emberekre rákényszerítik a vallást, a keresztény vallást, ahol üldözik mindazokat, akik a hatalmi kereszténységgel nem egyeznek, vagy esetleg el kell járnunk Európában néhány országba keresni olyan keresztény közösségeket, ahol ragaszkodnak a Bibliához és Krisztus eredeti tanításaihoz. Én azt mondanám, hogy ebben az időszakban, amikor a 4. század utáni időt nyitjuk meg, én föltétlenül ebben a tartományban keresném az igazi egyházat, az igazi kereszténységet. Lehet is találni. Itt már az 5. században elindul a valdens mozgalom. Már a 10.-12. században Angliában jönnek az előreformációs mozgalmak, amelyek közül a legnagyobb majd a Wycliffe mozgalom lesz a 14. században. Átjut Európába, Csehországba a bibliai tanításoknak a híre, elindul a huszita mozgalom. Husz János írásait tanulmányozza Luther Márton, elindul a reformáció. Én mindenféleképpen itt ebben a tartományban keresném a Krisztus egyházát, vagyis ugyanaz zajlik le, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben volt egy nagy nép, a zsidó nép, de az ószövetségi nagy népben is hol találtuk meg az Isten egyházát? Amíg világ a világ, az egyház mindig ott van, ahol az Istent keresik, szeretik, és a parancsolatai szerint kívánnak élni. Mindig az igazi és hűséges lelkek alkották az egyházat. Ott se a névlegesen az egész zsidó nép volt az egyház. A valóságban, a zsidó népen belül, hogy mondja Ézsaiás próféta, a maradék. Maroknyi csoportok képezték az Isten egyházát. Ugyanez van a kereszténység történelmében is. Kétféle egyházfogalom van mind a mai napig is a kereszténység történelmében. Az egyik egyházfogalom a religió egyházfogalma. Én már több évezredes egyház vagyok. Én 1700 éves keresztény egyház vagyok. Én 500 éves keresztény egyház vagyok. Ez a pogány religió fogalom. A másik fogalom, én ahhoz az egyházhoz szeretnék tartozni, ahol komolyan veszik a Bibliának minden kijelentését. Akkor is, hogyha ezek a közösségek elnyomottak, üldözöttek, akikről azt mondja a 44. Zsoltár, mondom, ugyanaz a közös tapasztalat az Ó és Új Szövetségben, azt mondja a 44. Zsoltár, és ezt idézi vissza Pál a Római Levél 8. fejezetében, olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Ezeket az embereket nem kimérték. A valdenseket a 17. századig üldözték. Husz János ugye a mágián végezte. Luther Calvin életét nem tudták kioltani, de az egész életük szenvedésteljes harcokban telt el. És hogy haladunk előre a kereszténység történetében, azt láthatjuk, hogy jön egy újabb dolog a 16. században, a nagy reformáció, amelynél talán azt látjuk, hogy na most valami történik a kereszténység történetében. Most talán sikerül visszatérni az eredeti, a krisztusi alapokra, ugye ennyit jelent, hogy reformáció. Visszatérni az eredeti formára, az eredeti alakra. De hogy aztán jövünk tovább a reformáció utáni évszázadokban, 16. és 17. század. Igen, azt mondom, hogy a valdenseknél keressük az igazi egyházat, a lollardoknál, a huszitáknál, a luteránusoknál, a reformátusoknál. Na de hol keressük a 16. század után? Azt látjuk, hogy a kereszténység történetében újra egy félelmetes irányzat nyilvánul meg, hogy ugyanazt fogják tenni, akik hatalomhoz jutnak, például azok a luteránus közösségek, azok a református közösségek, például a skandináv országokban a luteránus közösségek jutnak államvallási szintre. A református egyházban, például Hollandiában teszik államvallásra a református egyházat. Ne tessenek elfelejteni az alapvető tételt, ahol hatalmat adnak egy keresztény közösségnek, és pénzt kapnak, adnak. Rövid időn belül eltorzult. Eltorzult a luteránus egyház, eltorzult a református egyház, Üldözni kezdték először az anabaptistákat, baptistákat, metodistákat. Újra elkezdődött a mind kisebb és kisebb csoportokra osztódás. A nagy kérdés az, hogy az Isten kit tekint az egyházához tartozónak, és az Isten kinyilvánította a véleményét, hogy a kereszténység történetében mely egyházi közösségeket tekint sajátjának. Ez a Jelenések könyve. Jelenések könyve első három fejezetében olvassuk a hét levelet, aztán a hétpecsétes könyv felnyitását. Két kötetet is kiadtunk, szó szerinti, szóról szóra haladó magyarázat ez a két kötet. Jézus Krisztus apokalipszis ez a második kötet, ami a kezemben van, az első kötet is megjelent. De úgy gondolom, aki nem veszi a kezébe a magyarázatot, hanem magát a Bibliát olvassa el, teljesen világos, hogy Jézus Krisztus kiket tekint igazi egyházainak, azokat, akik az ő szavát kívánják követni, és az ő tanításait akarják képviselni. Tehát, ahogy a középkori katolicizmus történetében is az üldözött közösségek viszik tovább az egyházat, a protestantizmus történetében is azok a közösségek viszik tovább, akik hűségesek Krisztus tanításaihoz, akik most már számíthatnak egy addigi hatalmi egyház támadásaira, egy azutáni hatalmi egyház támadásaira. Félelmetes ez a helyzet, hogy egyre keményebb présbe szorul az igazi kereszténység. De ugyanakkor egyre erősebb is lesz. Egyre tisztább lesz, egyre világosabb lesz. Egyre inkább lehet látni, hogy ez a kereszténység az, ami az idők végéig megőrzi önmaga jellegét, tehát a kis közösségekben, a kis csoportokban, de ez önmagában még nem elég, hogy kis közösség és kis csoport, mert nagyon sok kis közösség és kis csoport van, a kis közösségekben, de az igazi tanításhoz, a teljes bibliai tanításhoz ragaszkodó kereszténység. Nos hát, Jézus Krisztus ezekre mutat rá, hogy említettem Jelenések könyve első három fejezetében, és aztán utána a pecsétlátomásban, és végül is a Jelenések könyve további részeiben is. Ne tessenek azonban azt gondolni, hogy a Jelenések könyve csak a kis közösségekre mutat rá, a Jelenések könyve egyszerre tekinti végig a hatalmi kereszténységnek és az üldözött kereszténységnek a történetét. Ahogy említettem önöknek, a kereszténység nagy megoszlása a IV. Században jött létre. Ha ez nem jött volna létre, ma a kereszténységnek nem ilyen történelme lenne. A kereszténység nagy megoszlása nem 1054-ben volt, amikor a nyugati és a pravoszláv vagy ortodox kereszténység ketté vált. Az egy a hatalmi kereszténységen belüli megoszlás volt. A kereszténységnek a nagy megoszlása tovább állandósult sajnos a reformáció után, mert a reformáció nem vitte tovább következetesen a reformációs igényt, és nem tért vissza a Bibliához. Újra megmerevülni látszottak mind a mai napig a határvonalak. Létrejött a hatalmi kereszténység, még erőteljesebben megszilárdult, és tovább folytatódik a kis közösségeknek a története. Igen ám, de itt fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy hát ez a hatalmi kereszténység, ez nem változik meg? Hát keresztények, akik azért hát mindenütt olvassák a Bibliát, mindenütt követni akarják Jézus tanításait, hát ez a hatalmi kereszténység, ez 1600 év óta egy zárt tömböt alkot, és ez nem változik meg. Nem tudom, hogy ki látta a Magyar ATV adásán néhány héttel ezelőtt Bulányi György, ugye piarista tanár, mondott néhány szót keresetlenül és kicsit humorosan, azt mondta, hogy Nagy Konstantin után már lapozni kellene. Hát akkor 1600 éve nem lapoztak? 1600 éve ugyanez a helyzet? Azt mondja, hogy már lapozni kellene, és le kellene számolni a Ferenc Józsefi nagy kijelentéssel, aki azt mondta, hogy hadsereg és klérus, a többi zérus. Két dolog érdekel, mondta Franz József, a mi császárunk, ugye, azt mondta, az embereket szuronyokkal és az embereket lelki szuronyokkal kell kordában tartani. Ha ez megvan, akkor a hatalom nyugodtan ülhet a trónszékén, hadsereg és klérus, a többi zérus. Úgy sem mernek kiabálni az emberek, úgy sem mernek mit csinálni, hogyha a szuronyok előtűnnek, és hogyha az egyházi diktatúra beígér néhány eretnekre váró elkárhozást, vagy nem tudom én mit, akkor úgyis mindenki majd csöndbe fog maradni. Aztán lapozni kellene már, mert 1600 éve nem lapozott az emberiség. Kedves hallgatók, mondom, 25 részes sorozat szólt itt ezen a helyen Jelenések könyvéről, én itt csak nagyon kiragadva mondhatok önöknek el néhány szót. Felírtam a táblára az utolsó sorban olyan igehelyeket, amelyek azt valószínűsítik, hogy a lapozás soha nem fog bekövetkezni. A hatalom nem mond le a hatalomról. A pénz nem mond le a pénzről. A szokás nem mond le a szokásról. A hagyomány nem mond le a hagyományról. Ha valaki azt mondja például, hogy a középkori egyház hát megváltozott, hát más ez az egyház, mint a középkorban volt. Hát mennyi bocsánatkérést hallhattunk az elmúlt évek során is. Hát aki csak egy kicsit is olvassa a sajtót, hát a pápai bocsánatkérések sorozata szinte, nem is tudom már hány, 31 néhány, már minden Galilei per miatt is, Husz János miatt is, mindenért bocsánatot kért a pápa. Maga a pápa kijelentette, hogy lámlám senki nem kér bocsánatot, a reformátusok bezzeg nem kérnek bocsánatot, hogy Hollandiában mit csináltak a katolikusokkal, se a luteránusok nem kérnek bocsánatot, hogy Svédországban mit csináltak a katolikusok. Mi bocsánatot kérünk, tehát mi megváltoztunk, mi már nem vagyunk hatalmi egyház. Kedves hallgatók, amit nagyon meg kell vizsgálni az életben, és a Biblia is erre hívja fel a figyelmünket, amit nagyon meg kell vizsgálni, az valóban a bocsánatkérések. Látszólag Júdás is bocsánatot kért. Hú, de gyönyörűen kért bocsánatot. Hát tessenek meggondolni, Máté evangélium a 27. fejezetében az a júdási bocsánatkérés, ha annál szebbet tud mondani valaki, hát nem is tudom, mit mondjak. Azt mondta Júdás, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hát ez aztán már tökéletes bocsánatkérés. Beismerte, hogy vétkezett, árulást hajtott végre, és az ártatlan vért, tehát Jézust, az igazat, a tisztát árult el. Csak azt a röpke kérdést engedjék meg, hogy utána miért takasztotta fel magát. Ha ez igazi bocsánatkérés lett volna, akkor miért merült volna el a kétségbeesésben, az önsajnálat hínárjában, miért? Nem, ez nem volt bocsánatkérés, csak úgy tűnt, mintha bocsánatot kért volna. Csak a szavak voltak, hogy Jézus mondta, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, szíve távol van tőlem, Júdás nem fordult szembe az árulásával, a bűnnel nem fordult szembe, csak rettegett, hogy majd mit mondanak róla, a bűn következményeitől félt. Ezek hamis könnyek voltak, ez hamis bocsánatkérés volt. Én nem akarom önöknek fölidézni a 30 pápai bocsánatkérést, de mivel magyarok vagyunk, és itt is elhangzott a mi hazánk földjén egy bocsánatkérés, engedjék meg, hogy ezt a 3-4 mondatot szó szerint felidézzem önöknek. Egyébként a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet 294.-295. lapján van ez a bocsánatkérés. Tudjuk jól, hogy hol hangzott el. 1991-ben a debreceni nagy templom oldalánál, ahol a Gája rabnak elhurcolt református prédikátorok emlékműve áll. Sok ilyen emlékmű van Magyarországon, Sárospatakon is, ha bemegy valaki a nagy kollégiumba, ott vannak domborművek. Hát iszonyatos világot rendezett itt az ellenreformáció, az inkvizíció is, meg az ellenreformáció is. Tessenek megfigyelni, hogy a pápa hogy kért ezért bocsánatot. Szó szerint idézem. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gája rabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Mostani együttlétünk célja is az, hogy megerősödjünk a kölcsönös megbecsülésben és testvéri szeretetben. Ez a 4 mondat a bocsánatkérés. Tessenek jól figyelni, mert a Róma retorikája mindig nagy volt, már a császárkorban is, később a középkorban is. A hangulat biztos, hogy a bocsánatkérés hangulata. De figyeljük meg a gondolatot. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. De kik ítéltek gályarabságra? Kik ítéltek gályarabságra? Miért? Hogy mertek keresztény, hogy mert gályarabságra ítélni? Milyen felhatalmazás nyomán? Milyen eszmejegyében? Kik, mikor, miért, hogyan? Hát ezt mondani, hogy ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarapságra ítél, akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Ebben semmi bocsánatkérés nincsen. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Sok ilyen tragikus eseményt. Tényleg? Több száz millió embert esetleg gályarapságra, meg elvittek, meg megégettek, de ki csinálta ezt? És hogy merte ezt csinálni? Egy szó nincs erről. Mi lett volna az igazi bocsánatkérés? Az igazi bocsánatkérés körülbelül így hangzott volna, mondjuk paraszti magyar egyszerűséggel, az egyházam torz tanításai nyomán gályarapságra ítélt évszázadokkal ezelőtt református prédikátorokat. Bánom, ezekkel a tanításokkal leszámolok. Ezeket megváltoztatom. Többet ilyen soha elő nem fordulhat a mi részünkről. Mit jelent ez, hogy manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna? Hol van itt a bocsánatkérés? Persze, hogy elképzelhetetlen manapság. Manapság az állam és az egyház külön van választva, szerencsére. Ha nincs külön választva, akkor egy gomnyomásra az egyházi hatalom azt mondja az államnak, hogy öregem, tartóztasd azt az embert, mert a köz ellensége, és vigyétek el gályarapságra, hogy égessétek meg. Hát persze, hogy manapság ez nem történik meg. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Hol van itt bocsánatkérés? Kedves hallgatók, itt sehol nincs bocsánatkérés. A középkori egyház egy tanítását nem vonta vissza. 1700 éve egy tanítását nem vonta vissza, olyan tanításokat, amelyek szöges ellentétben vannak a Bibliával. Igazán bocsánatot nem kért sem ekkor, sem a többi 30 esetben. Egyébként 2 évvel ezelőtt hanvazó szerdán a pápa világosan ki is mondta, hogy tulajdonképp nem is az egyház vétkezett. Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Tetszenek érteni? Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Nem maga az egyház, nem Róma vétkezett, nem egy hatalmi egyház vétkezett, nem a tanításaiban van a hiba, az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Én azt szoktam erre mondani, hogy ezért nem kellett volna bocsánatot kérni, ezért a méltatlan fiak leszármazottainak kell bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy a középkorban nem az egyház méltatlan fiai vétkeztek, az egyházi tanítóhivatal adott parancsot a vérengzésekre, az egyházi tanításokban volt a hiba, abban, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, abban, hogy az eretnekeket meg kell égetni, abban, hogy megmentjük a lelküket, hogyha a testüket a halálba segítjük, és a többi, és a többi. Tehát itt bocsánatkérés nem történt. Ha pedig egyetlen egy tanítás sem változtatott meg ez az egyház, akkor percnyi kérdés, ha újra hatalmat kap, akkor mit fog kezdeni ezzel a hatalommal? Ugyanazt fogja kezdeni. Manapság protestánsok sem tudják elképzelni, nagyon szánandó eset, ők sem tudják elképzelni, hogy újra hatalmat kap az egyház. Hát újra hatalmat kap az egyház, hiszen ha hatalom és pénz közelébe, ilyen közelbe került az egyház, akkor persze, hogy percek kérdése, hogy ezek mikor válnak valóra, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon hangtalanul, nagyon fonák módon kap megint hatalmat az egyház, hiszen a világ ezersebbtől vérzik, az emberek tényleg nem tudják, hogy éljenek, emberek tömegeiben erkölcsi mértékek nincsenek, és ilyenkor kapóra jön az, hogy hát mutasson utat az egyház. Melyik egyház mutasson utat? Ezek a kis közösségek? Vagy azok a kis közösségek, amelyek ma is élnek, és akik nem kérnek a hatalomból, nem kérnek a pénzből, hogyan mondta ezt Bulányi György néhány héttel ezelőtt, mindenki abból éljen meg, amit csinál. Nagyon egyszerű paraszti bölcsesség. Mindenki abból éljen meg, amit csinál. Egy igazi egyháznak nem kell a politikai hatalomtól pénz, mert azért cserébe a politikai hatalommal elvár valamit. Egy igazi egyház azt teszi, amit meg tud tenni emberekért, a legnagyobb értéket pénzzel úgyse lehet kifejezni, az evangélium hirdetést nem lehet pénzzel kifejezni. Tehát tulajdonképpen most, hogy haladunk előre, és látjuk azt a történelemben, hogy a világ erkölcsi megoldások után kapdos, mert nincs erkölcsiség, egyszerűen az élet kerül veszélybe. Egyszerűen az élet lesz olyan, hogy borzalmas helyzetek állnak elő az emberiség történelmében, és mindenki hatalmas várakozásokat fűz az egyházhoz. Melyik egyházhoz? Hát a hatalmi egyházhoz, amit mi is segítünk pénzzel és hatalommal. Ettől az egyháztól viszont erkölcsiség, igazi megoldás és erkölcsiség nem várható. Ezért olvassuk erről az egyházi hatalomról, tehát a középkori egyházi hatalomról, Jelenések könyve 13. fejezet 3. versében, hogy ez a történelemben egyszer halálos sebet fog kapni. A Biblia ezt a halálos sebet 7 proféciájában jövendöli meg előre, tehát erre az időpontra, egy 18. század végi időpontra, tulajdonképpen a pápaság eltüntetésének a kísérletére, ami a franciáktól indult ki 1798-ban, a Biblia 7-szer jövendöli meg, hogy halálos sebet kap ez a középkori hatalmi egyház, de aztán így folytatódik a profécia, hogy a halálos sebe begyógyul. És csodálván az egész föld követi ezt az egyházat. Tehát az emberek alulról, hogy úgy mondjam, meggondolás nélkül, imádva, lelkesedve mondják, hogy igen, a vallás a megoldás, és itt van egy régi, régi hatalom. Hát ez már egy 1700 éves egyház. Hát ez már kibírta a történelem sok megpróbáltatását. Most is segíteni fog, most is ez fogja hozni a világon a megoldást. Ezért látja a Jelenések könyve 17. fejezetében az első 6 vers szerint János apostol az egész emberi történelem egyik legfélelmetesebb látomásában, hogy a nagy vizek fölött, a sok víz fölött, ami a sok népet jelképezi, ott ül egy fenevad, és a fenevad tetején, a fenevad hátán ott ül egy parázna asszony. A parázna asszony a Bibliában mindig a hamis egyház és hamis egyházaknak a jelképe. Ugye a tiszta és napba öltözött asszony a Krisztushoz hűséges egyház jelképe, a hamis parázna asszony pedig a világi hatalommal, egyáltalán a hatalommal és a pénzzel szövetséget kötött. Hát így is mondják, hogy a nagy prostituált. És ezt látjuk Jelenések könyve 18. fejezet első 5 verse szerint is. Így mondja a végső történelmi idők, és most érkezünk meg a mi mostani korunkba, itt vagyunk most a történelemben, és ki tudja, hogy a történelmünk mennyit megy még előre, és mennyi ideig tart a bibliai jövendőlések szerint, a történelmünk napjai meglehetősen meg vannak számolva. De a Biblia azt mondja, hogy a folyamat előre halad, és így mondja, hogy a hatalmi egyház eltorzulása nem csak a parázna asszony jelképével írható le, hanem Jelenések könyve 18. fejezete egy másik jelképet is választ. Azt mondja, lesz minden gyűlölséges madárnak tömlött szévé. Tehát az egyházi állapotok iszonyú állapotok lesznek. Az egyházi bűnök, rémtettek közelíteni fognak, sőt meg fogják haladni az egyház középkori rémtetteit. A középkorban a kereszténység iszonyú mélységben volt. Az egyéni életben, a közösség életben, az egész hatalmi kereszténység életében. A Jelenések könyve 6. fejezet 11. verse azt is hozzáteszi, hogy visszatérnek az üldözések. Ugyanezek az üldözések, amelyek jellemezték a hatalmi és az üldözött egyház szembenállását, a történelem végén fokozottan vissza fognak térni, és újra előfordul az, amit úgy gondoltuk volna, hogy most már végképp kitisztult a történelmünkből, keresztény fog üldözni keresztényt. Ez a világméretű válság hívja létre viszont Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetele szükségszerű akkor, ha az egész világon szeretnék megsemmisíteni az igaz hitet és a hozzá ragaszkodóknak az életét. Ezért több szempontból szükségszerű Jézus Krisztusnak a megjelenése. Én azt tudom önöknek mondani, mondom csak egy rövid bepillantást nyújtva a bibliai proféciák világába, amit a zene nyelvén egy nagy német zeneszerző kifejezett. Johannes Brahms. Johannes Brahmsnak a német rékviemje ezért indul el a második tételével egy óriási zenei anyaggal, fúgával egyébként afelé, hogy kifejezze azt, hogy minden emberi élet olyan, mint a fű, és minden ékessége az embernek olyan gyenge, mint a fű virága. És ahogy elhull a fű, és megszárad a virág, jönnek az emberi nemzedékek, és hullanak el, és az egész emberi történelem olyan vigasztalan képet nyújt. De ebben a tételben van egy csodálatos felívelés, és a hosszú tételből ezt a részt választottam ki, amikor úgy hullámzik az emberi világ, és látjuk az emberi világnak gyengeségét, esendőségét, de utoljára felhangzik egy nagy szó, de Istenünk beszéde megmarad. Péter apostol első leveléből idézi ezt Brahms, rá is írta egyébként a kottára a Biblia verseket, Péter első levele 21. versétől idézi, hogy elhull a fű, elhervad a virág, de Istenünk beszéde megmarad. Ne felejtsék el, azért teszem most az előadás végére ezt a zeneművet, mert az igazi egyház mindig ott található, ahol az Isten beszéde megszólal. Az Isten beszéde egyre világosabban és erőteljesebben fog megszólalni, ahogy közeledünk a vég felé. És milyen érdekes, hogy az emberek terveket szőnek, hatalmas nagy világösszefogás létesül, óriási elszánások, törekvések indulnak útjukra, és az Isten beszéde, az Isten szava le fogja győzni ezeket. És Jézus második eljövetelével a megpróbáltatás ideje után elérkezik a kitisztázás ideje. Isten Jézus Krisztus ítéletet oszt azoknak, akik az Isten beszédét befogadták, és az Isten beszéde megváltoztathatta az életüket, azoknak örök életet, akik viszont elutasították, és nem akartak más emberekké válni, azoknak elvesztést. Hangozzék fel tehát Brahms német rékviemjének a második tételéből ez a részlet. Kedves hallgatók, a vetítés során szerettem volna önöknek megmutatni, hogy hol van ma az igaz egyház. Mivel azonban kicsit az időből kiszaladtam, engedjék meg, hogy 2-3 percben ezt csak szóban foglaljam össze, hogy senki anélkül azért el ne menjen, hogy valamit útmutatást vagy támpontot ne kapott volna. Én azt hiszem, hogy igen, 2-3 percben is elmagyarázható, mert ahogy Isten rámutatott Ábrahám idejében, hogy íme itt van a zsidó néppel indítom útjára az én közösségemet, hogy 2000 évvel ezelőtt rámutatott újra az Isten Máté evangélium a 21. fejezetében és a hozzá kapcsolódó részekben, hogy ennek a népnek adatik. A Bibliában ugyanolyan világos kijelentés van arról, hogy itt a történelem végén az ember hol találhatja meg. Tehát most hova, vagy amit ide berajzolok, ezt milyen névvel illettethessük, valdensek, lollardok, husziták, luteránusok, reformátusok, baptisták, metodisták, stb. Után, ahol az igazi egyháznak a vörös vonala végighúzódik a történelemben. Ez a fejezet a Bibliában, Jelenések könyve 10. fejezete. Mindannyian kereső emberek vagyunk, én is kerestem az igaz egyházat Jelenések könyve 10. fejezetében. Rátaláltam arra a fejezetre, ami ugyanúgy rámutat, ilyen egyszerűen rámutat arra. A látomásban Jézus áll előttünk, egyik lábával a földet, másik lábával a tengert érintve, megesküszik az égre, hogy több idő nincs. Az emberi történelem a végső időszakába ért. Aztán egy nyitott könyvecskét tart a kezében, és azt a nyitott könyvecskét átadja János apostolnak, aki szemléli ezt a látomást, és azt kéri tőle, hogy egye meg ezt a nyitott könyvet. Amikor ezt a könyvtekercset János megeszi a szájában, édes lesz, mint a méz, a gyomrába lekerülve keserűvé válik, és miközben ez a cselekmény zajlik, utána ezt mondja Krisztus, néked profétálnod kell ismét népek, nemzetek, királyok és nyelvek előtt. Aki ezt a látomást megérti, hogy az végső idők igazi keresztény közössége úgy születik meg tulajdonképpen, mint az ős kereszténység Krisztus napjaiban, egy Bibliát kutató mozgalomból és egy csalódás, egy keserű csalódás révén, ami sajátja volt az apostoloknak is, hiszen ők nem azt várták, hogy Krisztust megöljék, Krisztus keresztre feszítsék. Egy hatalmas csalódás után született meg az a kereszténység, amire Jézus előzetesen már rámutatott, hogy néktek adatik az Istennek országa. Maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincsen, az emberi történelem a végéhez ért. Vajon mi lehet az a kis könyvecske, ami egy megnyílt könyvecske? A Bibliának minden egyes könyve nyitott minden ember számára, de ha valaki a Bibliát részletesen tanulmányozza, látni fogja, hogy egy könyvnél és egy könyvnek a proféciáinál Isten kijelentette, hogy zárd be, pecsételt be e könyvet és a látomást, és ez Dániel könyve. Akik Dániel könyvét megértik, akiknek Dániel könyve megvilágosodik, a dánieli jövendőlések megmutatják azt, hogy mifelé halad a világ, és akik ezeket a jövendőléseket úgy értik meg, hogy először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve keserűvé válik. Nos hát, önöknek adom át a kutatásnak a fonalát, tessenek a mai korban, az elmúlt 1-2 évszázadban olyan mozgalmat találni, amely különösen Dániel próféta könyvét tanulmányozva egy nagy csalódás révén tisztul ki előtte a végső idők menetrendje, és ennek a közösségnek mondja azt Jézus, hogy neked kell profétálni nyelvek, királyok, nemzetek előtt. Aki a Jelenések könyve 10. fejezetét megérti, csak úgy, mint az első Mózes 12., Máté evangélium a 21. fejezetét, azt hiszem a kulcs kezében lehet, hogy az Isten mire mutat. Annyit jelent, hogy a mai világban is Isten valakikre rábízta a beszédeit. Tökéletes közösség pedig akkor lesz közvetlenül azelőtt, amikor Krisztus megjelenik. De ez már egy másik történet. Akinek további kérdése van, szívesen válaszolok. Az előadás időnk lejárt, köszönöm a figyelmet. Vetítést be fogom pótolni. 2 hét múlva itt majd viszontlátásra. 10 perc után viszont a kérdésekre térünk rá.
Már volt itt egy sorozatunk, Korunk vagy-vagyai sorozat, a Hit vagy Hagyomány címen írtam itt, hogy tulajdonképp két vallás van. Van a hiten alapuló bibliai vallás, és van a hagyományon alapuló összes más vallás. Ez a Korunk vagy-vagyai sorozatban jelent meg. Nevezzük általában azokat a tanításokat, amelyek egy egységes tanrendszerrel, hiedelemrendszerrel, szokásrendszerrel rendelkeznek, és átfogó jellegű intézmények. Tehát a vallás az a legátfogóbb nyelvi kategória. Egy valláson belül lehetnek különböző irányzatok vagy felekezetek, lehetnek a muzulmánon belül is, ott vannak a különböző, sőt, hát ugye a muzulmán valláson belül nem csak a síták vannak, vagy más irányzatok, hanem van a muzulmán egyháznak olyan része, ami keleti vallásokkal is fúzionált, vagy a báhái vallás, ami az összes vallással fúzionált. Tehát ez már egy alkérdés, hogy különböző irányzatok vannak bizonyos vallásokon belül, ezeket az irányzatokat nevezzük felekezeteknek, és amely felekezetek testületté is tömörülnek, azokat nevezzük egyházaknak. De én ebben nem akarok belemenni ezekbe a fogalmakba, csak megmaradtam a religiónál, mert például az egyház fogalma is teljesen más a Bibliának. Ugye a világon nagyon sok testület egyháznak mondja magát. Holott a Biblia mérlegén nem több, mint egy politikai egyesülés, vagy egy hatalmi szervezet. A Biblia egyház kifejezése, ugye ez a görög eklészia kifejezés annyit jelent, hogy a kihívottak közössége, tehát akiket az Isten személyes hívással a világból ki tud hívni, vagyis a világ törvényeit felcserélik Isten törvényeivel, tehát az önzés törvényei helyett az Isten törvényeit követik. Ez az eklésia kifejezés, vagy egyház kifejezés.